Nagy Zoltán Zsolt professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják, az előbb a lézeres eljárások sikerességi arányáról beszélgettünk, és talán félreérthető volt, hogy nem minden 100%. Ami a 100%-tól különbözik, az azt jelenti, hogy ott sikertelen a beavatkozás?
Nem, ezek a beavatkozások sikeresek. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy mínusz 8 dioptriás fénytörés hiba esetén hosszú távon maradhat 1-1,5 dioptria, tehát hogy lényegesen csökken, akár 3/4 évvel, 4/5 évvel a dioptri érték, de maradhat vissza valamennyi, egyszerűen azért, mert a hámréteg, ha egy sejtsorral vastagabbá válik kompenzatórikusan, mint amilyen volt előtte, az már egy fél 3/4 dioptriát jelenthet. Itt két megoldás van, egyik, hogy a távoli jó távoli látáshoz feltesz egy mínusz 1-1,5 dioptriás korrekciót a páciens, vagy egy éven belül egy kiegészítő beavatkozás történhet. Ennek az a feltétele, hogy legyen elég szaruhártya vastagság ehhez, és ezt a kezelőorvossal kell megbeszélni és egyénileg elbírálni.
Gyerekeknél mikor következhet lézeres látáskorrekciós műtét?
18 éves kor előtt általában nem szoktunk műtétet indikálni, és ez egy elég szigorú szabály. Akkor lehet gyereknél műtétet indikálni, hogyha nagy különbség van a két szeme között, nem lehet szemüveggel korrigálni, mert csak kb. 3 dioptria a különbséget tud az agy elviselni egyszerűen a képméretbeli differencia miatt, illetve nem tudja a kontaktlencsét hordani, vagy nem tud együttműködni, vagy a szülők nem tudják megoldani a higién és szabályok betartását. Tehát ilyenkor egy szemen az egyoldali kezelést el lehet végezni, de a szülőknél el kell azt érni, hogy továbbra is a takarásos kezelést fenntartsák, és a műtét nem oldja meg a tompalátás kérdését, csak a két szem fénytörését összehozza, illetve összhangba hozza, és továbbra is kell a takarásos kezelést folytatni.
Drága eljárásnak hangzik első látásra, esztétikai célból lehet-e kérni? Finanszírozza-e valaki?
A dioptria érték változását, vagy változtató műtétet, tehát a refraktív célú műtétet nem, ezt a páciensnek kell vállalni a költségeket. Amikor szaruhártya betegségről van szó, tehát egy ismétlődő hámhiányról, ami hát gyakorlatilag 4-5-ször ismétlődik, mert valaki belehajolt egy szobanövény levelébe, belekapott a gyerek körömmel a szemébe, vagy belefújt valamit a szél, vagy egy újságpapír szélével megsértette a szemét, és emiatt állandóan lelöködik a hámréteg, fáj, szúr, könnyezik, rossz a látásélesség. Ilyen esetben el lehet végezni térítésmentesen a kezelést, illetve ha egy lerakódás alakul ki a szaruhártyán, ami nem átlátszó, például mész kicsapódik a pH viszonyok következtében, és lerakódik a szaruhártya felszínes állományában, ezt is terápiás kezelésként, tehát amikor nem a dioptria érték változtatása a cél, hanem a szaruhártya homály feltisztítása, illetve a hámhiány megoldása, akkor ezt térítésmentesen lehet elvégezni. A szemészeti klinikán máshol, én úgy tudom, nincsen alapszerződése más intézménynek ezen kezelések vonatkozásában.
Sokat csinálnak egyben? Tehát folyamatosan megy a műtő?
Hát ez a jelentkező beteg számától függ. A refraktív kezelésre jelentkező beteg, én úgy tudom, nem tudok pontos statisztikát mondani, de 8-9 ezer körül van évente. Ez lehet valamennyivel magasabb is, meg alacsonyabb is. Hát ma már azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag 25 éve folyik ez az eljárás Magyarországon, és hát több százezeres nagyságú az a beteg szám, akiknél megtörtént ez a műtét, és hát sikeresnek mondható.
Milyen ilyenkor az utánkövetés? 25 évvel ezelőtt műtött beteggel is szoktak találkozni? És fölismerik egymást az utcán, mert az jó?
A szemészeti klinikán igen, az első betegcsoport még mindig megvan, én szoktam is őket visszahívni, mert nagyon érdekelnek ezek a hosszú távú eredmények. A műtét utáni betegkövetés az egy évig gyakorlatilag kötelező és elvált, utána annyiból fakultatív, hogyha valakinek problémája van, úgy is fog jelentkezni, mert problémája van, ha meg nincs problémája, akkor meg nem kell jelentkezni. Itt nagyon fontos, hogy egy ilyen beavatkozás után az első évben, nyilván ez a dioptria értéktől is függ, de a ultraviolett sugárzástól, tehát a napozástól, szolárium túlzott igénybevételétől tartózkodni kell, hiszen az a sebgyógyulást módosíthatja.
Öregszeműségről többször beszélgettünk. Mi igaz abból, hogy akinek olvasó szemüvege van, az a lehető legkevesebbet használja, mert ellustul a szem, és gyorsabb ütemben romlik a későbbiekben.
Hát ebből tulajdonképpen semmi nem igaz.
De biztos hallott erről a nézetről.
Persze. Ez inkább a rövidlátás fokozódására idézőjelben igaz. Az öregszeműséget ugye az okozza, hogy van egy olyan izom, a sugárizom a szemünkben, ami a lencsefüggesztő rostoknak a rugalmasságát szabályozza, és ez áttevődik ugye utána a szemlencsére. Na most, hogyha a szemlencse domborodik, akkor a szem növeli a törő erejét, azaz 5 méterről 30 centire hozzuk a fókusztávolságot, és élesen látunk. Ez egy akaratunktól független mozgás. 45 éves kor után mind a sugárizomnak a tevékenysége kicsit lanyhul, de a szemlencsének hát tűnik el tulajdonképpen ez a rugalmassága, hogy nem tudja már ezt a domborodást elvégezni, és ilyenkor fokozatosan először fél dioptria, egy dioptria, másfél, kettő, és ez el szokott menni 3 dioptriáig, ez a alkalmazkodási hiány, és ilyenkor egy plusz 2,5-3 dioptriás szemüveget kell föltenni ahhoz, hogy az ember jól lásson olvasni. Ez a hölgyeknél probléma, akik sminkelnek, mert a tükörben nem látják szemüveg nélkül jól, hogy hogy festik ki a szemüket. Ha felteszik
a szemüveg, ami most már kétféle fókuszt képes előállítani. Csak most nem mindenki bírja.
Most már van, de hogyha valaki egy normál olvasó szemüveget hord, akkor a szemüvegtől nem biztos, hogy tud sminkelni. Van ez a felezett szemüveg is, amikor ugye lefelé nézünk, és akkor közelre jól látunk, és vannak a multifokális szemüvegek, van a kétfókuszú, a bifokális szemüveg, és a multifokális, amikor egy átmenettel megy át a távoli korrekcióból a közeli korrekcióba a szemüveg fénytörése. Ezzel mindig vigyázni kell, mert ha nem jó van beállítva esetleg a szemüveg, vagy nem pont ott van az optikai középpontja, ahol kellene lenni, akkor szédülés érzést és olyan érzést okozhat, bizonytalansági érzést járásnál. Tehát ezek nagyon drágák, ezek a szemüvegek, és nagyon jó kell becentrálni ahhoz, hogy jó legyen, de akinél jó, az tökéletesen megoldja az öreg szeműség problémáját.
Az nem elég, hogyha az ember a kezét jobban kinyújtja? Mert én például látom a kéztávolságomból azt a papírt, amit tavaly még fél kéztávolságból láttam, és a monitort meg olyan messzire tolom, amilyen messzire csak lehet. Költsek szemüvegre?
Hát bizonyos ideig ez elég, azonban, hogyha már egy papírt kell olvasni, amit nem tudok ilyen messzire tolni, és nem tudom a klaviatúrát is olyan messzire tolni, tehát nem elég hosszú a karom ehhez, akkor muszáj szemüvegre költeni, és muszáj egy korrekciót föltenni. De ezt van, aki 50 éves koráig ezt ki tudja tolni, mert rugalmasabbak a szövetei, és a szemlencse rugalmatlansági változása is később következik be, de 45 éves kor az az átlag életkor, ami egy fordulópontot jelent a egyének életében, hogy aki jól látott távolra, távoli jólátás éresség továbbra is megmarad, de közelre egyre rosszabbul látnak, és erre általában az emberek nem készülnek fel. Tehát
szörnyű élmény volt megtudni, amikor az üzemorvos szólt, hogy úgy látszik, még egy ideig elég hosszú a keze, de már nem sokáig.
Hát így van. Ezt tulajdonképpen a szemorvos kollégák is nehezen élik meg. Ezért, ha valaki rövidlátó, tehát van egy mondjuk mínusz másfél vagy mínusz két dioptria rövidlátása, annak nem kell olvasó szemüveg, hiszen a plusz 2,5 dioptria igényt egy mínusz 2,5-es rövidlátás ezt kikompenzálja, tehát mínusz 2,5 meg plusz 2,5 az nulla matematikailag, tehát ezek az emberek leveszik a szemüveget olvasáshoz, viszont távolnézéshez ugyanúgy fel kell tenni. Tehát ez nem igaz, hogy az életkor előre haladtával a fénytörés hiba eltűnik, a távoli fénytörés hiba nem tűnik el, a mínuszosoknál a közeli olvasó szemüveg igénye tűnik el, tehát ezek a, biztos mindenkinek van ilyen hát ismerős a környezetében, aki olvasásnál feltolja a szemüvegét, vagy leveszi a szemüveget, mert az mínuszos rövidlátó, nem nagy fokban rövidlátó, mert aki mondjuk mínusz 10 dioptriás, annak 7 dioptriás szemüveget kell föltenni ahhoz, hogy jól lásson olvasni. A mínusz 10 dioptriát, ha leveszi, akkor is lát ő olvasni, csak nagyon-nagyon közelre kell hozni.
Többször is mondta a lelkesedés lohasztandó, hogy a szemlencse rugalmassága, meg az azt függesztő izmok akaratlagosan nem befolyásolhatók. Nem is tudjuk edzeni, táplálkozással, vagy bármivel, amit akaratunkkal befolyásolunk, befolyásolni a szemünk állapotát?
Sajnos nem. Sajnos nem. A presbiópia kutatás az a szemészetnek egyik forró pontja, mert gyakorlatilag a 45-50 év fölötti lakosság 100%-át érinti. Tehát én azt gondolom, hogy a szemészetben ugye ilyen ugrások következtek be, hogy a szürkehajú műtét után korábban a 10-12 dioptriás szemüveget kellett hordani, ezt a műlencsékkel tudtuk pótolni. Ezután jött a refraktív sebészetnek a hajnala, amikor fiatal korban egy megoldást tudunk biztosítani a szemüveg nélküli élethez a fiatal betegeknek a rövidlátás, távollátás, asztigmia kapcsán. Ezek a 90-es évek elejétől gyakorlatilag a 2000-es évek közepéig eltartottak, 2005-2010-ig. Azután a szürkehelyek műtét után jött a multifokális lencséknek a beültetése, és most tulajdonképpen a műtét nélküli presbiópia megoldása lenne a következő lépcső, de erre még igazából nincsen optimális megoldás. Lézerrel próbálkoznak, lézerrel rácsiszolni ezt a multifokalitást a szaruhártya felszínére. Én azt gondolom, hogy ez sajnos a legjobb távoli látóélességből levesz valamennyit, a kontrasztlátás csökkenni tud, tehát ez azoknak való, akik tudják tolerálni, hogy nem olyan élesen látnak távolra. Igazából a közellátás nem a foglalkozásuk ellátásához nélkülözhetetlen, tehát mondjuk egy órásmester, vagy egy szemorvos, vagy egy újságíró, akinek állandóan gépelni kell, nem való ez a megoldás. Akik csak otthonukban tevékenykednek, vagy kertészkednek, azoknál a nem vezérszemen szóba jön egy ilyenfajta megoldás, de ehhez tudni kell azt, hogy bizonyos korlátai vannak ezeknek a műtéteknek. Tehát ez nem mindenkinek való, nagyon részletes megbeszélést igényel, ugyanis ha rácsiszolnak valamit a szaruhártya felszínére, azt utána nem lehet levenni úgy, mint egy szemüveget, vagy egy kontaktlencsét nem lehet eldobni, és nem lehet meg nem történtté tenni ennek a műtétnek a hatását. Tehát a beteg tájékozott beleegyezése nagyon-nagyon fontos egy ilyen műtét.
Jöjjenek az ártalmak. Nap mint nap halljuk, hogyha süt a nap, akkor napszemüveget kell hordani. Például azt is halljuk, hogy nem mindegy, hogy milyen ez a napszemüveg, mennyire takarja a szemüreget. Aztán legújabban azt mondják, hogy a napszemüvegek anyaga is képes előregedni, és ha előregszik, akkor ugyan kevesebb fény megy át rajta, de amit fognia kéne, az akadálytalanul átmegy rajta. Mi az igaz mindebből?
Itt is egy kicsit történelmére kezdeném a választ. Amikor felújítottuk a Mária Óczay klinikát, akkor találtunk egy oklevelet, Sulek Vilmos professzor, aki hát egy nagy tanszéki előd volt a Mária Óczay szemészeti klinikán. 1900-ban a párizsi világkiállításon aranyérmet kapott a napszemüveg feltalálásáért. Ez a napszemüveg már egy védőréteggel, tehát egy sötét napszemüveg volt, és az UV hatás ellen is védett, és hát ebben is a magyar szemészeknek azért egy jelentős szerepe volt. Ezt elfelejtette azóta a világ, és keveset emlegetik, de én azt gondolom, hogy mi magyarként erre nagyon büszkék lehetünk. A napfényből ugye nagyon sok pozitív hatás érkezik hozzánk, és nagyon sok negatív hatás is. A szemünk vonatkozásában az ultraibolya terhelés káros, hiszen egyrészt a rövid hullám hosszú ultraibolya fény a szaruhártyában nyelődik el, az összes magasabb hullám hosszú elektromágneses sugárzás pedig a szemlencsében, illetve a retinában. A szemlencsében való elnyelődés hosszú távon szürkehelyet tud okozni, nagyon sok egyéb más okkal együtt, a dohányzástól kezdve említhetném ugye a tartósítószereket, genetikailag módosított élelmiszereket, D-vitamin alul, túl adagolást, és így tovább öröklődési faktorok szerepét, de a UV terhelés egyértelműen bizonyított, hogy az a szürkehelyek képződésben jelentős szerepe van. A napszemüvegek rendelkeznek, ugye a jó napszemüvegek, a márkás napszemüvegek UV-szűrő hatással, és ezt mérni is lehet, hogy ez a hatás 100%-os, vagy csak 50%-os, tehát hogy milyen hullámhossz ellen véd. Én javaslom a 100%-os védőhatású napszemüveg hordását, hiszen akkor sem a szaruhártyát, sem a szemlencsét nem veszélyeztetjük. Ezen belül is az olyan szemüvegek hordása javasolt, ami teljes mértékben védi a szemet, és oldalról akár a koponya alakját is követi, hiszen...
Bocsánat, mennyire a teljes, mert ami teljes mértékben véd, az a búvár szemüveg.
Ugye? A napszemüveg, vagy a gletszer szemüveg, vagy a kerékpáros szemüveg, ami tényleg a arc...
Ne tudjon becsillanni, mert ez valamennyi minimális fény visszaverődve beszűrődhet, de ne lássunk becsillanást.
Minimális fény beszűrődhet, de a legdivatosabb szemüvegek általában nem követik a fejformáját, és mivel sötétek, a pupilla kitágulását okozzák, viszont mivel oldalról nem védenek, ezért az UV hatás eléri a szemet, és ha ki van tágulva a pupilla, akkor sokkal nagyobb területen tud bejutni a szemgolyóba, amit, hogyha nem teszünk fel szemüveget, a pupilla szűkülése viszonylagosan kivéd, viszont a szemfelszínen elnyelődik, tehát a napszemüvegnek mégiscsak van egy védőszerepe és egy fontos szerepe, de tényleg, ha divatból hordjuk csak, akkor rendben van, de hogyha valamilyen védelmet szeretnénk, mert magas hegyre megyünk kirándulni, vagy síelünk, és ott, hogyha süt a nap, akkor a hó felszínéről, vagy a tenger felszínéről sokkal nagyobb mértékben verődik vissza a napfény, akkor érdemes a fejformáját is követő napszemüveget választani. Ezekben is vannak olyan divatos márkák, ami ennek a célnak megfelel.
Már gyerekkortól érdemes?
Feltétlen, már gyerekkortól, és nem véletlen, hogy a kisbabáknál ugye a babakocsit úgy alakítják ki, hogy
legyen
árnyékolás is, és ezt minden esetben alkalmazni kell, hogyha utcán sétáltatják, és hát erős napsütés van.
Tudom, hogy nem optikus, de arról hallott, hogy állítólag a napszemüveg anyagok azok képesek úgy előregedni, hogy a szűrő képességük az radikálisan lecsökken. Napszemüveg gyártók valószínűleg saját márkáikat oroszlánként fogják védeni, de hallott ilyesmiről?
Hát nagyon sokfajta anyagból gyártanak napszemüveget, mert van üveg és van műanyag alapú alapanyag. Valószínűleg ebbe lehet valami, hiszen a műanyagoknál is lehet egy előregedés, és itt elsőbben azoknál a védőanyagoknál lehet erről szó, amik fényre sötétednek, mert ezek elfáradhatnak, ezek az anyagok, mert itt egy biológiai hatásról is szó van. Az üveg alapú napszemüvegeknél ez úgy gondolom, hogy nem szempont, a műanyag, illetve a védőbevonattal, amelyek fényre reagálnak, tehát erős fényben sötétednek, gyenge fényben pedig kivilágosodik a napszemüvegnek, vagy a korrekciónak a felszíne, ezeknél szóba jön. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezt, amikor a szemüveget megveszi valaki, akkor rá kell kérdezni, hogy milyen anyagból van, változhat ennek az anyagnak a védőfunkciója, változhat-e a színe, és mire kell odafigyelni optikailag ezeknél az anyagoknál, illetve mennyi annak a szemüvegnek a úgynevezett kihordási ideje, hogy több év, 10 év, 1 év, és így tovább.
Elvileg egy jó minőségű optikusnak van olyan műszere, amelyen ezt meg tudja mérni, és azt minden évben nyár elején megméri az ember, akkor arra a nyárra már valószínűleg jó.
Így van, a szemklinikán most már rendelkezünk egy ilyen műszerrel, amivel meg tudjuk mérni a védőszemüveg, napszemüvegnek az útrébolya védő hatását, és az optikai szaküzletekben is, hát ilyeneket nagyon sok helyen elhelyeztek, ezeket érdemes igénybe venni. A Látszerész Szövetsége pont ebben a kérdésben hát tárgyaltam nem olyan régen, és ők rendelkezésünkre bocsátottak egy ilyen műszert, és hát meg is beszéltünk különböző szűrőprogramokat, amikor is a látszerész szakma, illetve a szemorvos szakma együttműködésével. Október a látás hónapja, ez minden évben az októberi hónap erre kerül dedikálásra. Ilyenkor egy kicsit jobban odafigyelünk a látás fontosságára, a megfelelő korrekció viselésére, és a pácienseknek a közös ellátására, mert van, ami abszolút szemorvosi kompetencia, és van, ami látszerészi kompetencia, és a két szakmának ebbe meg kell egyezni, egyet kell érteni, hiszen sokkal jobb, ha egymás segítői vagyunk, és nem pedig egymás kompetitorai.
Itt ülünk egy szobában, egy stúdióban, amiben hideg, ledes fények, kívülről besugárzó neonfények, egy monitor világít, meg még egy kis Matrix tábla is. Ez alkalmas egyébként arra, hogy az ember a szeme épségét úgy, ahogy őrizze?
Hát ez attól függ, hogy mennyi időt tölt el itt az ember. Nyilván, ha egy pár órát tölt el, akkor ez semmiféle káros hatást nem jelent, de nem véletlen, hogy azt szoktuk javasolni, hogy a természetes fénybe vagy természetes megvilágításnál való munkavégzés a legjobb.
Sőn nem engedheti meg magának, mert nem szabad ég alatt műt, nyilván.
Igen, de a műtőnkben van ablak, amin van egy redőny, és nyilván, ha olyan műtétet végzünk, amilyen sötét kell, akkor teljesen le van engedve. engedve a redőny, hogyha viszont nem muszáj teljesen engedni a redőnyt, akkor én mindjárt szoktam szólni, hogy egy picit húzzuk fel. És például a vizsgálót úgy alakítottuk az ambulancián, hogy van egy személyzeti folyosó, ami az utcára nyíló ablakokkal rendelkezik, tehát a személyzet azért időnként természetes fényviszonyok között tud járni. A vizsgálót viszont teljes mértékben le lehet sötétíteni, amikor kell, de ha az ajtót kinyitják erre a folyosóra, akkor nincsen teljesen sötét. Tehát itt munkavédelmi szempontból és egészségvédelmi szempontból ilyenre is kell ügyelni. Én azt szoktam javasolni, hogyha valaki nagyon sokat kell, hogy olvasson. Például egyetemi tanulmányokat folytat, és a vizsgaidőszakban ugye akár több ezer oldalt is el kell olvasni, akkor ezt napközben tegye. Vagy ha éjszakai típus, akkor nagyon jó megvilágítási körülmények között. Tehát
ugye, ha már elektronikus eszközön olvasunk, azt is napközben tegyük? Hát azon csillog a napfény.
Hát azért vannak olyan elektronikus eszközök, amikre már nem csillog a napfény. Az tulajdonképpen mindegy, de a cirkadián ritmusunk, tehát az embernek a biológiai ritmusa azért úgy van beállítva, hogy nappal vagyunk aktívak, és éjszaka, amikor hát nincs megfelelő fény, akkor szoktunk aludni, meg pihenni, akkor kikapcsol egy kicsit az agy, és újra hát töltődnek a generátoraink vagy akkumulátoraink. Van, aki ezt megfordítja, de ha megfordítja, akkor jó megvilágítás között kell ezt tenni, és olyan megvilágítás, ami az olvasandó szöveget világítja meg, és nem a szemébe világít napközben. Ebben a szobában én egy problémát látok, hogy ezek a fények gyakorlatilag, ha én felfele nézek, akkor direkt módon a szemünkbe világítanak, és ez egy picit hát kellemetlen, illetve az éleslátás helyére, hogyha sokáig nézünk ebbe a fénybe, akkor beéghet, igen. Igen.
Édesanyám már korán mondta, hogy ne nézzem közelről a tévét, mert el fog romlani a szemem. Ma a gyerekeknek szokták mondani, hogy ne nézd közelről a mobiltelefont meg a tabletet, mert el fog romlani a szemed. El fog romlani?
Hát a mobiltelefonok nagysága miatt, hogyha mert ezek kis képernyővel rendelkeznek, és a betűk is kicsik rajta, meg a játékok is kicsik, várható az, hogy a rövidlátás fokozódni fog az előfordulási gyakorisága néhány éven belül. A tévéképernyők ugye a új HD technika segítségével olyan éles képet biztosítanak, hogyha ezt 2-3-4 méterről nézzük, akkor azért nem gondolom, hogy a szemet rontaná.
De bocsánat, itt az élesség a fontos, mert ugye a szem korrigálni, az agy korrigálni próbálja a homályos képet, és ebbe elfárad, vagy mi ezzel a probléma a homályos képpel? Hát szoktunk homályos festményt nézni, de arra azt mondjuk, hogy ez művészet.
Igen, csak hogyha egy tévé homályos, akkor egyre közelebb megyünk hozzá, hát ha éles lesz. Tehát ez egy szintén egy tudatalatt történő korrekció az agy, illetve a szervezet részéről. Ezért fontos a képélesség, mert akkor nem kell közel menni. Ezek a mobiltelefonok nagyon éles képet biztosítanak, csak nagyon kicsik ezek a betűk rajta, meg ezek az ábrák. Tehát ezért a cégek is erre rájöttek, és kezdenek nagyobbak lenni ezek a képernyők, viszont az nem biztos, hogy elfér a embereknek a zsebébe. Tehát ezért jelentek meg ezek az új tabletek, iPad, a hordozható számítógépek, és így tovább. Tehát nagyon sok fajta változat áll rendelkezésre. Mindenképpen serdülőkorig én azt javaslom, hogy személyzeti szempontból minél többet tartózkodjon a gyerek kint, a szabadban, egymással játszanak, akkor a kommunikációt is jobban megtanulják, mert szerintem nagyon furcsa az, hogy az iskolában alig beszélnek egymással, de ahogy hazamennek, MSN és egyéb számítógépes rendszereken keresztül kezdenek el kommunikálni egymással. Számítógép nagyon jó, de bizonyos életkorokban megvan a bizonyos funkciója, ami gyerekkorban én azt gondolom most egy túlzott mértéket ért el, és erre jobban kellene figyelni, talán a közoktatásnak, iskolának is, pedagógusoknak, szülőknek, mert a szülők vannak együtt a gyerekkel, jobb lenne több közös programot tervezni, hiszen ha ezek a gyerekek csak a számítógéppel kommunikálnak, akkor az egymás közötti interakciónak a nem is tudom, a fontossága az nagyon leértékelődik, és későbbiekben nagyon nehéz lesz kapcsolatot teremteni.
Együttműködni már pedig kell. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Nagy Zoltán Zsolt professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.